Itthon menő. Utazási podcast Szujó Zoltánnal. Ebben a podcastban segítünk megtervezni belföldi kiruccanásod, és ellátunk a leghasznosabb tudnivalókkal. Kövess bennünket! Ez az Itthon menő podcast Szujó Zoltánnal.
Sziasztok, itthon menő útitársak! Ma egy olyan helyszínre kalauzolunk el benneteket, amiről fogadok, hogy első körben nem a kirándulás jut eszetekbe. Pedig a mai úti célunk nem csak gyönyörű, de tele van érdekes programokkal és finom ízekkel. Gyertek velünk Paksra, ahol az Atomenergetikai Múzeumban átvizsgáltathatjátok magatokat a sugárkapu alatt, és zongorázhattok teller edével, és ehettek egy zamatos, tésztával sűrített halászlevet, vagy egy mennyei kecsegét a Dunaparton. Elfordíthatjátok a sárgödörtéri présházak hatalmas kulcsait, hogy aztán helyi Schillerrel kocinthassatok. És megismerhetitek a Paksról induló kirándulóhelyeket, tanösvényeket, virágtengereket és ártéri erdőket. Riporterünk Kerekes Bori pedig már az átvilágításon várja, hogy beléphet-e Paks legérdekesebb múzeumába.
Az Atomenergetikai Múzeumba érkeztünk Paksra, ahol Enyedi Bernadett múzeumvezetővel beszélgetünk, aki már előre megmutatta nekem azt az egyik applikációt, ami ugye itt működik a múzeumon belül, és én teljesen hagyat dobtam magam ettől. Ugye egy kiterjesztett valósággal karöltve mutatjátok itt be a múzeumi tárgyakat. Nézzük meg most elsőként Teller Edét, és egy kicsit mesélj arról is, hogy ő hogyan kapcsolódik ide.
Igen, az első, ez a mindentudós alkalmazásunk, amire te is utaltál, ebben néztünk bele az előbb, illetve meg tudjuk most is nézni még. Azokat a marslakókat, így hívjuk mi az atomerőmű berkein belül, de szerintem aki egy kicsit a tudomány iránt érdeklődik, az már hallhatta ezt az elnevezést, hogy azok a tudósaink, akik elszármaztak Magyarországról, de nagyon, nagyon komoly tudományos teljesítményt értek el életükben, mint például Teller Ede, vagy Neumann János, Szilárd Leó, vagy Wigner Jenő. Az ő munkásságuk előtt is tisztelgünk azzal, hogy egy minden tudós alkalmazást fejlesztettünk, ami megmutatja a tudósokkal kapcsolatos főbb információkat, azokat az információkat, amik nagyon érdekesek lehetnek mindenki számára, illetve kapcsolódik minden tudósunkhoz egy kiterjesztett valóság modell, aminek kapcsán sokkal jobban meg lehet ismerni őket, azt, hogy néztek ki, mivel foglalkoztak, valamilyen tevékenység közben mutatjuk őket, mint például ugye Teller Edét a zongorázás közben.
Ezt akkor mutassuk is meg közben, mert hogy gyakorlatilag ugye ez azt jelenti, hogy az ember oda tartja a telefonját, és meglátja Teller Edének a grafikai változatát, ahogy zongorázik.
Ez egy módszerdarab, amit itt a Paksi Főiskola épületében 92-ben adott elő, és egy gyakorlatilag ez a zongora, ez itt is van műtárgyként, és a múzeum gyűjteményét gazdagítja.
És ugye most például mi itt a képernyőn Teller Edét hátulról látjuk, de hogyha mozgunk, akkor meg tudjuk őt nézni előről?
Gyakorlatilag teljesen körbejárható 360 fokban, és egészen a legapróbb részletekig is rá tudunk közelíteni akár a tudós arcára, mozdulataira, a környezetére.
Tehát és ez ugye a háttere meg maga a múzeum. Tehát hogy tényleg olyan, mintha valóban itt lenne.
Igen, igen.
És ugye még fogok a kezemben itt képeslapokat is, amik szintén kapcsolódnak ehhez az applikációhoz. Nem is tudom, melyiket válasszuk. Mondjuk ezt a Faun gépjárművet, ami mire szolgált?
Ez egy vontató jármű volt, amivel a reaktor tartályait vontatták az atomerőműnek. Ezt, hogyha így vízszintesen tartjuk, akkor ugye megelevenedik szintén ez a modell, és láthatjuk az autónak a léptékét, a méreteit. Ez egyébként itt megtalálható a múzeumban, a múzeum épülete előtt itt van ez a járművünk, de nagyon népszerű, hogyha bármilyen kitelepülésen mutatjuk ezt a látogatóinknak, vagy az érdeklődőknek, ez az egyik legérdekesebb műtárgya a múzeumnak.
Ugye ez arra szolgált, hogyha a Dunán keresztül érkeztek nehezebb tárgyak, akkor azt hogyan lehet ide eljutatni?
Így van. Erről Egyébként az alkalmazáson belül még további fotótartalmakat is meg lehet nézni.
Na de ugye azért a virtuális valóságon kívül, ebben a valóságban is, amiben mi vagyunk, van itt nagyon sok érdekesség, egy kicsit induljunk el és sétáljunk. Én azt olvastam a honlapotokon, hogy a legnagyobb népszerűségnek a sugárkapu örvend az emberek körében.
Igen, ez itt is igaz, tehát a múzeum épületén belül is. Itt szinte minden olyan látogatónk, aki elhalad, az ugye beáll a kapuba, és ugye megnézi, hogy van-e felületi szennyezettsége. Ez nyilván itt egy ilyen demonstrációs módon működik, tehát hogy itt nem kell senkinek attól félni, hogy szennyeződést visz haza magán, de hogy ezt így ki lehet próbálni, és ilyen módon. Ugye ez egy nagyon érdekes eszközünk.
Ide álljak föl?
Igen.
Uramisten! De ez már csak valami...
Ez már szimuláció, igen. De egyébként hasonló módon zajlik, tehát hogy... Na, és akkor ilyenkor ugye meg kell tisztítani a cipőt, ilyesmi.
Rendben. És akkor ez a gyakorlatban annak idején hogy nézett ki? Ugye ez egy szovjetgép.
Igen. Hát gyakorlatilag most is hasonló. Ennél most már modernebb sugárkapuk vannak beépítve, de hasonló módon működik.
És akkor a felületi szennyeződés az azt jelenti, hogy ha mondjuk talált valamit, akkor le kellett zuhanyozni, át kellett öltözni.
Így van, tehát most itt, ha például a cipőtalpadon észlelt bármit, akkor azt, hogyha lemosod, letisztítod, újra beállsz, és akkor onnantól, ugye, hogyha ez megszűnik ez a fajta szennyezettség, akkor utána átenged a kapu is.
Ami a Habatortán, itt az Atomenergetikai Múzeumban, hogy Krizsán Árpád fizikai kísérleteket is mutat, nem csak gyerekeknek, nem, hanem felnőtteknek is, mint például én is felnőtt vagyok, ugye?
Igen, ez bárkinek elérhető. Mi úgy gondoljuk, hogy a tudomány az, amivel tök jól meg lehet érteni mindent igazából, és hogyha tudományos alapon közelítünk akár az energiatermeléshez, akár csak az atomenergiához, vagy az atomerőműhöz, akkor én azt gondolom, sokkal jobban érthető lesz az egész történet. És akkor az egyik, amit meg szoktunk mutatni, ilyen folyékony nitrogénes kísérlet, mert ugye egy nagyon szép energiaátalakulást lehet megnézni. Folyékony nitrogénről azt kell tudni, hogy közel mínusz 200 Celsius fokon forra nitrogén, és akkor ennek az a lényeg, hogy ha lezárom a palackot, akkor látszik, hogy a forrás abban maradt, tehát elkezdett nőni a nyomás, és a forrás megállt. Tulajdonképpen ugye itt arról van szó, hogy a reaktorban is azért van 123 bár nyomáson a víz, hogy még 300 fokon se forjon fel. És akkor ez egy ilyen roppant egyszerű dolog. És akkor, hogyha azt meg akarjuk nézni, hogy hogyan lesz a hőből valami más, akkor csak menjünk egy gumidugóval lezárjuk ezt a műanyagpalackot.
Én most már kicsit félek.
Ez jó is egyébként, mert ez robbanni fog.
Igen, gondoltam.
Viszont az olyan értelemben lesz robbanás, hogy irányított a dolog, tehát ennek van egy gyenge pontja. A gyenge pont az nem más, mint a palackszárnak, meg a dugónak a találkozása. És annyiban robbanás, hogy nem tudom, mikor következik be. Viszont ez elég jól követhető.
Hoppá! Jó, messze is repült, aztán vissza is jött hozzánk.
Így van. Tehát igazából ugye ennek az a lényege, hogy a nitrogén hőt vesz fel a környezetéből, és hogy elkezd nőni a nyomás a palackban, tehát gyakorlatilag a hőből lesz nyomási energia, és akkor, amikor kellően nagy a nyomás, akkor kilövi a dugót, és lesz benne mozgási energia. Tehát gyakorlatilag a hőből csináltunk mechanikai energiát. És akkor ezt azért meg lehet csinálni még durvábban.
Még erre ráteszünk egy lapáttal.
Igen, de csak annyit fogunk rajta változtatni, hogy ugyanúgy lezárom. Csak most a dugót fogom lent tartani. És akkor...
Mondd már, hogy mások is szoktak visítozni. De pont ezért, mert tudom, hogy mi fog történni, mert előre spanolom magam.
Azt szoktuk mondani egyébként, hogy nyitott szemmel kell járni, tehát amíg én nem futok, addig nem kell futni. De alapvetően ugye ennek tényleg az a lényeg, hogy meglepő is legyen valamennyire, de az ember tényleg tudja, hogy mi fog történni, és mégis meglepődik.
Múltkor egész véletlenül én is végeztem otthon egy ilyen kísérletet, mert nem találtam a szódás üvegünknek a tetejét, viszont volt egy lufi, úgyhogy azt ráraktam, de már sejtettem, hogy mi fog történni a végén, úgyhogy így felfújtuk a lufit, és minden volt ott, úgyhogy egy kicsit megijedtünk. Te még mit hoztál? Mi az, amit
hát nyilván ugye ebben a környezetben a sugárzás az egy fontos kérdés, és hát többféle lehetőségünk van a sugárzás bemutatására. Az egyik az lehet menni a kötkamrával, megnézni a sugárzásból származó részecskék nyomait. De van itt egy ilyen, szerintem sokkal érdekesebb eszköz, meg mindenki úgyis a csipogást várja, meg a kattogást. Úgyhogy egy Geiger-Müller számlálót tudok még megmutatni. Igazából ez olyan nagyon jó mérésre nem alkalmas, de hát problémás lenne, hogy pontosan, precízen mérni vele, hogy végülis mekkora sugárzás, viszont azt nagyon jó ki lehet mutatni, hogy van sugárzás, és azt is meg lehet nézni, hogy hogyan kell védekezni ellen. Tehát alapvetően ugye itt az lehet látni, hogy ez itt szépen számol. És ez gyakorlatilag a háttérsugárzást mutatja most. Hogyha most egy percen keresztül hagynánk, hogy megszámolja, hogy hány darab bomlás megy végbe körülöttünk, akkor azt meg tudnánk mondani. Tehát az effektív azt fogja megmutatni, hogy hány darab bomlás megy végbe az adott idő alatt. És akkor van pár olyan anyag nálam, ami sugárzásra képes és találkozik vele az ember. Az egyik ez egy vörös homokkő. Ezt építőkőnek használják, egy lábazatkőnek kiváló. És akkor gyakorlatilag annyi, hogy most ahol milyen épületekben ezt a követ használják, ott sem lesz azért olyan hűden nagy a sugárzás, de mérhető többletet lehet tapasztalni. Nincs ezzel különösebb gond, tehát ez gyakorlatilag, hogyha az altolajban vagy az alapkőzethoz hasonló, akkor kicsit nagyobb a háttérsugárzás.
A Paksi Atomenergetikai Múzeumot külterületen találjátok. A legegyszerűbb, ha a GPS-ben rákerestek a múzeum nevére a térképen. A www.muzeum.atomerőmű.hu weboldalon a megközelítésről, a bejutásról és természetesen a látnivalókról is bővebben olvashattok. Következő állomásunk pedig már az óváros szívébe vezet, ahová a Széchenyi térről nyíló kis utcán keresztül jutunk el.
Leber Ferenccel állunk a Sárgödör téren, kezében egy kulcs, hova megyünk most?
Azt javaslom, hogy nézzünk be a Présházamba, hogy egy identikus paksi és ráadásul Sárgödör téri présházat lássunk.
Na, akkor mehetünk is, nézzük meg. Mi az, amitől felismerjük azt, hogy ez bizony a Sárgödör téri présház?
Ez egy sváb pincefalu, ahol hasonló struktúrája és kialakítású, ráadásul védett kinézetű présházak vannak. Ez a tér egyébként összességében olyan 90 présház helyet foglal el, amin több mint 70 működő présház dolgozik jelen pillanatban, és nagyon jellegzetes kulcsok vannak egyébként.
Mekkora hatalmas kulcs.
Ugye ez hozzátartozik a neveszítsel típusú megközelítéshez.
Mondjuk nehéz elrakni is, de elrakni biztosan nem fog. Ráadásul ugye azért azt mondjuk el, hogy gyönyörű szép présházakról van szó, mindegyik máshogy néz ki, és hát a Sárgödör tér név is egy árulkodó név. Honnan ered ez az elnevezés?
Ez egy olyan területe Paksnak, ahol egy speciális ilyen löszös talajt lehetett kitermelni az építkezéshez régen. Na nézzünk be ide!
Nézzünk! Találjuk is azt a hatalmas kulcsot.
Erre vigyázni kéne majd, és egy kicsit nedves még, mert ugye itt egy hőhatár van egyébként. Óvatosan.
Hát ez még egészen ilyen rejtek ajtószerű, hogyha éppen az ember nem veszi észre, itt jól el is lehet bújni. Akár a világ elől.
Sőt, óvóhelynek is lehet használni, igen, hogyha úgy adódik, ne hozza az élet úgy.
És látni, úgy látom, ugye? Ez a pincerész is elég nagy.
Olyan 12-13 fok és 10 fok között van állandóan, tehát ebben
hát a
range-ben mozog.
Azért ez így nagyon kellemes lehet nyáron.
A régi sváb mondás szerint ugye télen a pincébe fölül a harmadik lépcsőre kell leülni, nyáron meg alulról a harmadik lépcsőre,
és, van,
akkor, és akkor jól érzi
és
magát.
És akkor mindig jól érzi magát valamilyen lépcsőfokon az ember. Van nálunk még egy kulcs itt a Sárgödör téren, ez mit nyit? Hanol János kezében van.
Ez a Hanol családi pincészetnek a kulcsa. Én a nagyomától örököltem, jelenleg édesapám is a testvére, akik aktívan bort készítenek benne, én pedig betanuló fázisban vagyok.
És akkor ennek van ilyen hagyománya is, hogy most átadjuk a kulcsot a következő generációnak, vagy ez már így mindenkinél ott van?
A gyerekek közül én mutattam érdeklődést a borászat iránt, és így hozzám került a nagyszülői kulcs.
Ugye a borokról még nem beszéltünk, milyen borokat készítenek?
Igazából itt a sváb területeken, itt Pakson is, a kis parcellákon gazdálkodtak többféle fajtából, és ezért a Schiller bor, aminek a hagyománya itt a téren érvényesül. A Schiller egy élénkpiros bor, a rozénál egy kicsit sötétebb, a testes vörös boroknál egy kicsit halványabb színárnyalatot hordoz, ízében, zamatában egy könnyed, friss, ropogós bor, egy kicsit a ribizlis, málnás ízvilág jön elő, tehát nagyon gyümölcsös karaktere van. A kék és a fehér szőlőfürtöket egybe szüretelték, mert nem volt érdemes külön feldolgozni, nem termett a kis parcellákon annyi, és így a fehér bornak a zamata is megjelenik a Paksi Schiller hagyományában.
És hát ugye van a Schillernek fesztiválja is, nyilvánvalóan bármikor lehet gondolom itt kóstolni Schiller, de ilyenkor minden mennyiségben.
Igen, ez mindig hagyományosan most már június első hétvégén tartjuk. Ez egy kétnapos nagy borünnep, van egy szakmai nap, akkor tartjuk a Schiller borversenyt. Az ország minden részéből gyűjtjük és várjuk a Schiller bormintákat. A jó években 200 feletti Schiller mintaszám szokott összejönni, és ilyenkor préselsz bizottságokban neves borbírókat hívunk az ország minden részéből, szőlészeti, borászati tanszékről, egyetemekről, borszakírókat, borújságírókat, nagyon vegyesen, és 7 préselsz bizottságban vonulnak vissza bírálni ilyenkor a borokat.
Ürgemezőre, homokpusztába, virágtengerbe, lözdombokra, ártéri erdőkbe, tanösvényekre kalauzol bennünket következő vendéglátónk, aki nem csak megmutatja a paksi természetet, de kirándulás közben gyűjtöget is, a tárgyak pedig műhelyében kelnek új életre.
Sáfrány Szilvivel beszélgetünk itt Pakson, ugye Szilvi, te nagy természetjáró vagy, olyannyira, hogy nem csak magadat viszed ki a természetbe, hanem mindenkit, aki arra kíváncsi. Kicsit mesélj arról, hogy merre lehet itt Paks környékén menni, mit lehet látni, milyen túraútvonalak vannak.
Nagyon szerencsés helyen fekszik Paks, ugyanis ha három irányba elindulunk a természetbe, a városba, mind a három irányba teljesen más élőhelyet találunk. Hogyha az Ürgemező felé vesszük az utat, ami most virágtenger borítja, akkor az egy régi homokpuszta, ami eredeti állapotában alig-alig maradt már fenn az országban, és rengeteg sok tavaszi virág nyílik most. 26 védett növény, fokozottan védett növény és állatnak a lakhelye. Aztán, hogyha Dunakömlőt felé indulunk, akkor ott a lösz-dombokon teljesen más élőhelyet találunk, illetve hogyha Duna felé, akkor ott pedig az ártéri erdő.
Milyen típusú túrákat kinek ajánlsz? Tehát, hogyha például van, akinek gyereke van, van, aki idősebb, van, aki mondjuk gyakorlattúrázó, és nem akarja unni, mert ugye hát neki egy kicsit feljebb van a szint, akkor kinek mit?
Igazság szerint az egyesületünkkel az volt a célunk, amikor tavaly kialakítottuk a tanösvényeket, hogy kisgyerekekkel lehessen kimenni családoknak, de eléggé könnyűek ezek a terepek. Az Ürgemező tanösvény, illetve van egy Hérics, tavaszi Hérics tanösvény Dunakömlődön, és ezek a tanösvények olyanok, amik mai kor igényeinek megfelelnek, QR-kódosak, nem azok a hagyományos tábla rendszer, ami régen megszokott volt. Egy-egy ilyen táblát is azért beállítottunk. Csak a természeti értékekről szól az Ürgemezei, viszont a Dunakömlődön ott egy kombinált természeti és épített értékeket is bemutatunk. És az erdei iskolánál Cseresznyés pusztán ott pedig van egy olyan tanösvényünk, ahol QR-kódokkal megoldottuk azt, hogy a táblán szereplő állatoknak a hangját is hallhatják a gyerekek.
Szilvi nem csak barangolni szeret a természetben is így megmutatni az embereknek a Paksot és Paks környékét, hanem ugye mindenféle gyönyörűségeket is készít olyan dolgokból, amiket a természetben szedett össze egy kis műhelyben, workshopok keretében. Mesélj légy szíves Szilviáról, egy nagyon hangulatos műhelyben hoztál, ahol tényleg ilyen nagyon tündéri és nagyon szép dolgok vannak. Hogy jött neked az ötlet, miket használsz fel, hogyan jönnek azok a dolgok, amiket megcsináltok?
Igaziból egészen máshogy szokott járni az agyunk a férjemmel, mint másoknak. Mi mindig belelátunk valamit a tárgyakba, és legfőképpen a megunt tárgyakat szeretjük, amik mások számára már nem képviselnek értéket, illetve nagyon szeretjük azokat a tárgyakat, amik valami rokonunknak, ismerősünknek az élete során szolgálta, és így a természetben gyűjtött kincsek is hozzájönnek ehhez, és ezekből alakul ki valami teljesen egyedi, olyan, ami nem megszokott, ami máshol nem fellelhető.
Tehát akkor a tárgyak adják ki azt a dolgot, amit el fogtok készíteni. Mondj néhány példát itt például, amiket a polcokon látunk, vagy amikre úgy szívesen emlékszel vissza, amit csináltatok.
Most, ahogy beköszönt majd a jó idő, a nyár, akkor fogjuk kínálni workshopokra ezt a világító tornyos kis makettet, ami igazság szerint úgy készült, úgy jött az ötlet, hogy kaptunk tűzifának olyan bontott anyagot, ami redőny volt régen, és erre tekeredett fel a redőny, és ez a fa henger adta az ötletet, hogy akkor világító torony legyen belőle. Aztán ott vannak azok a bálna, meg a rák, amit tavaly nyáron készítettünk, itt pedig a fát, a bontott fát kombináltuk régi csavarokkal, eszközökkel, rozsdás dolgokkal. Igen, a kiegészítő. Aztán ott látsz egy tacskót vadászpuskával láthatósági mellénybe, ez például egy vadászkabátból készült, és hát nagyon sokan szeretik a tacskót, és kérik, hogy tartsunk workshopon olyan témát, hogy valami tacskóst, és akkor így jött az ötlet.
Hogyha valaki szeretne esetleg jelentkezni hozzád workshopra, ráadásul ugye mondjuk egy megtervezett kirándulás keretein belül, mert turista, akkor ezt hogyan teheti meg?
Van egy honlapunk is, illetve van egy Facebook oldalunk is, ez a foltozó.hu, illetve a foltozó a Facebookon.
A tanösvényekről bővebb információt a paksitanösvények.hu weboldalon olvashattok, de közvetlenül Szilvit is kereshetitek az alábbi telefonszámon túrákkal vagy a workshopokkal kapcsolatban: 0620 490 17 47. És akkor halljuk, mit érdemes még megnézni, kipróbálni, megkóstolni Pakson.
Hanol Jánossal a Sárgödör téren már beszélgettünk ugye a présházakról, borokról, de ugye János otthon van Paks turizmusában is, úgyhogy egy kis segítséget szeretnék kérni, hogyha a legfontosabb dolgokat fel kéne sorolni, mi az, amit Pakson nézzen meg az ember, hogyha erre jár, akkor mit mondaná?
Van az épített környezet is, ami fontos, meg a természeti értékek is Pakson fontosak. Épített környezetként érdemes megnézni itt mindjárt az óvárosban a Paksi Dunapartot, a Dunakorzon egyet sétálni, a templomainkat megnézni. Ugye Újvárosban található a Makovec féle Szentlélek templom, ami ahova buszokkal érkeznek a turisták, nagyon látványos, hogy egyedi a stílusvilága. A másik pedig a Paksi Városi Múzeum, ahol pedig Paksváros történetét tudják az érdeklődők megtekinteni. Itt egy nagyon részletes kiállítás, egészen római kortól kalauzolja az ide érkezőket napjainkig Paks történelmén keresztül, és ugye Paks melletti Dunakömlőd település részen található Lusonium, egy helyreállított római kori romkert, ahol nagyon, már kiránduló helyként is nagyon alkalmas családokat is tudnak fogadni játszótérrel, fűszerkerttel lett kiegészítve, és maga a helyreállított erődítménynek az északi torony, ami egy látványos, magasodik ott a Sánchegy tetején.
A Dunát azon kívül, hogy mondjuk végig sétálunk a partján, vagy a korzón, vagy lemegyünk a partra, milyen úton, módon lehet még jobban közelebbről megismerni lehet-e?
Például a benneúszó halakat, ugye a Paksi halászó is egy olyan helyi jellegzetesség, ami összeforrt a várossal. Mindig a város napján minden évben halászléfőző versenyt tartunk stílszerűen, és hát a Paksi halászcsárda, illetve a Dunakörmödi halászcsárda, akik fogadják a betérő, az út átmenő forgalom vendégeit. Tehát a Paksi halászlé egy olyan tipikus jellegzetes étel, különlegesség, ami ide a városhoz köthető, és a Dunához is egyúttal az egykori halászok foglalkozásához, hivatásához kötődik.
És mondjuk hajózni, vagy a Dunán átkelni lehet-e bármiféle járművön?
Kompátkelés van Paks és Géderlak között, de hamarosan már hídon kelhetünk át, hiszen Paks-Kalocsa híd építés alatt áll.
Hogyha már említette a halászlevet, hol kóstoljunk igazi paksi halászlevet?
Paksi halászcsárdát ajánlom. Adjam annak meg is a panoráma teraszát, ahol mindjárt a Dunát is tudjuk étkezés közben szemlélni.
Akkor mi már is elmegyünk ide, és meg is kóstolunk egy jó finom halászlevet, de még előtte mondjon nekünk egy pár tippet arra, hogyha viszont ezután desszertet szeretnénk, akkor melyik a legjobb cukrászda, fagyizó, sütiző, hova menjünk?
Van különböző igényeknek kielégítő, van mentes cukrászda, a Vagamiri cukrászda, vagy van ott a óvárosban a Szent István templom téren a Stella cukrászda, ami szintén nagy választékot kínál süteményekből, fagylaltakból, de akár a lakótelepen az Éva cukrászda is, és akkor a Milánó cukrászdát is tudom javasolni, az a városközpontban található a városháza mögött, tehát sokféle lehetőségünk van, hogyha ilyen fajta kikapcsolódásra, kulináris élvezetekre vágyunk.
Mi most viszont a Paksi halászcsárdába megyünk, és meg is kóstolunk egy finom halászlevet. Bence Bernadettel ülünk a Paksi halászcsárda teraszán, és gyönyörködünk a csodálatos panorámában. Ugye itt közvetlenül a Dunát lehet nézni, miközben ebédel az ember, és azt gondolnám, hogy akkor megjelenik az étlapon is az, hogy itt vagyunk a Duna mellett.
Igen, igen, sok vendég azért érkezik, hogy elsősorban az ételek miatt, de az is nagy szempont, hogy a panorámában gyönyörködjenek, mert a terasztól így az üvegajtón keresztül gyönyörű kilátás van. Sok halétellel dolgozunk, sok halfajtával. Elsősorban nem feltétlenül a Dunából érkeznek a halaink, termelőtől szerezzük be, és ilyen például a ponty és a harcsa. Plusz halfajta az még esetleg a kecsege, amit vésztőről szállítanak, az is kicsit messze, mivel hogy itt a Dunai részen sajnos már a halállomány az nem olyan, mint régen.
De ugye akkor ennek itt van hagyománya, tehát az, hogy itt halételeket fogyasztottak Pakson, és hogy Pakson halászlét lehet kóstolni, ez egy hagyományos dolog.
Igen, a halászlé az kifejezetten egy a Paksnak egy fő étele. Veszekedés szinten idézőjelben vannak ezzel az emberek, hogy tésztával, kenyérrel, mind a kettővel esetleg. Nagyon-nagyon sokan a bajai halászléhez társítják a tésztát, de igazság szerint a dunamenti városokban az a szokás, hogy tésztával.
Van harcsaharászé, harcsapörkölt, kecsegepörkölt, pontyfilé rántva, ponttej rántva, harcsaszelet rántva, kecsege rántva, rántott békacomb is van. Szóval, hogy itt tényleg nagyon, nagyon sok fajta, és még folytathatnám, mert ugye különféle haltárak vannak. Milyen módokon készítitek el itt a halat? Mi az, ami népszerű a halászleven kívül?
Elsősorban talán a harcsapörkölt és a kecsegepörkölt, nagyon jellemző ugye a túros csusza, vagy pedig nálunk a kapros túros galuska található köretként hozzá. Nagyon, nagyon sokan szeretik, mert a kecsegét én legalábbis úgy tudom, hogy úgymond nem minden bokorban található, meg nem minden étteremben fogyasztható. A ponttej az meg egy olyan ételünk, ami szintén kelendő, de nagyon-nagyon ritka, mert ugye ez a halaktól függ, hogy a belsőség szempontjából, hogy adják-e vagy sem.
Igen, ide is van írva, hogy a készlet erejéig, tehát igen, akkor ez igen. Nem mindig van.
Ez nem mindig található nálunk, de nyilván arra törekszünk, hogy mindenkinek megfelelő legyen ebből a szempontból. A fogasfilét is nagyon sokan szeretik, mert talán az a legemberbarátabb hal szálka szempontjából, mert ugye az filézbe érkezik hozzánk. Itt a halász csárdában filézik például a pontyot is, de hát ugye az nem feltétlenül azt jelenti, hogy egy darab szálka sem marad benne, és így a fogasfilé az, ami a legemberbarátabb ilyen szempontból.
Ha a paksi éttermekkel, programokkal, látnivalókkal kapcsolatban lenne további kérdésetek, akkor a paks.hu weboldal turizmus fülére kattintva kaphattok választ. A városban turisztikai információs pont is működik, a Dózsa György út 47-es szám alatt, a telefonszám pedig a következő 0620 914 36 68. Köszönjük, hogy ezúttal is az Itthon Menő utitársai voltatok. Jó kirándulást kívánunk Pakson és a környéken. Sziasztok!
Itthon Menő. Utazási podcast Szujó Zoltánnal. A következő epizódban újabb mesés hazai tájakra kalauzolunk el. Hidd el, ez egy végtelen történet, biztos, hogy van olyan hazai táj, sztori, étel, szó, amiről még csak nem is hallottál. És ha a kíváncsiság szikrája picit is pattog benned, kövess bennünket. Ez az Itthon Menő Podcast Szujó Zoltánnal.